Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan a mai vasárnapon, Szent Háromság ünnepe utáni hetedik vasárnapon meg akar bennünket szólítani. Megírva találjuk a Márk írása szerinti evangélium 8. fejezetének első 11 versében. Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Azokban a napokban ismét nagy sokasság vette körül Jézust, és nem volt mi tenniük. Magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokasságon, mert 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Hogyan tudná bárki is ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van ők, így válaszolták, 7. Ekkor megparancsolta a sokasságnak, hogy telepedjenek le a földre, aztán vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokasság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak, aztán összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000-en voltak. Ezek után elbocsátotta őket, és azonnal hajóba szállva tanítványaival együtt elment Dalmanuta vidékére. Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele, mennyei jelet követelve tőle, hogy kísértsék őt. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. A gyermeknevelés nem egyszerű dolog. Vagyunk itt egy páran, akik ilyesmivel foglalatoskodunk, vagy foglalatoskodtunk. Azt hiszem, aki már volt ilyen helyzetben, az meg tudja erősíteni, hogy nem egyszerű dolog. Sok öröme, büszkesége és vidámsága van szülőnek lenni, gyermekneveléssel foglalkozni, de bizony sok nehézsége és nyomorúsága is akad azért időnként, hol sűrűbben, hol kevésbé sűrűbben. Van egy dolog, ami engem mindig is rettentő módon zavart. És elképzelte, hogy én pont ugyanilyen voltam gyerek, én nem tudom, nem emlékszem nagy valószínűséggel, de ettől még így van. Az a folyamatos ismétlés. Az, hogy mindent újra és újra el kell mondani. Az, hogy nem elég egyszer elmondani valamit, vagy egyszer kérni valamit, vagy egyszer bármit is közölni, azt 50-szer el kell mondani a gyerekeknek szinte minden esetben. Vegyük egy példát. Olyan lakásban lakunk, ami mind a 4 oldalról van nyílászáró, tetőtéri lakás, ezért ilyenkor nyáron nagyon szuper, mert lehet húzatot csinálni. De a húzatnak az a tulajdonsága, hogy állandóan becsapja a nyílászárókat, ugye az ablakokat, meg az ajtókat. És az a helyzet, hogy ha napjában legalább 10-szer nem mondom el, hogy vigyázzatok az ajtó becsukásánál, és minden ajtó és ablak legyen kitámasztva, mert különben bever, és kitörik az ablak, meg mit tudom én, akkor egyszer sem mondom el. Minden nap legalább 10-szer, 2 éve lakunk abban a lakásban, de minden nap legalább 10-szer ugyanazt el kell mondanom. Mondom, lehet, hogy én is pont ugyanilyen voltam, nem tudom, nem emlékszem, ez már a jótékony homályba veszik, de hát ez valahogy, minthogyha olyan egészen a gyökerek mélyéig hatoló része lenne a gyermeknevelésnek a folyamatos ismétlés újra és újra. A mai szakaszunkban egy olyan történet szerepel, amely nem ebben a konkrét formájában, ahogyan most olvassuk, legismertebb, leginkább. Ugye van az 5000 ember megvendégelésének története, talán akik veterán templomba járók, bibliaolvasó emberek számukra nem ismeretlen a történet. Az 5000 ember megvendégelése, a mai történetünk nem ez, hanem egy szinte, de teszem hozzá csak szinte ugyanolyan történet, amely a 4000 embernek a megvendégelése. A Biblia tudósok egy része azt mondja, ez a két történet valójában ugyanaz, csak kétféleképpen vagy kétfajta szemszögből leírva, azért viszonylag nehéz 4 vagy 5 ezer embert így megszámolni egyesével a tömegben, akkor még nem volt AI, hogy dobok egy képet, és akkor megmondja, hogy hányan vannak a tömegben, azt úgy egyesével kellett volna. Lehet, hogy valaki így emlékezett rá, valaki úgy emlékezett rá, 5000, 4000, a nagyságrend tulajdonképpen ugyanaz. De akárhogyan is különböznek, vagy hasonlóak, vagy akár ugyanez ez a két történet, mindenképpen érdemes őket együtt kezelni. Együtt kezelni. És azt is el fogom mondani, hogy miért. Ugye közös a két történetben az, hogy élelmiszer szaporítás történik, egyfajta biblikus terüly-terüly asztalkám. Az történik ugyanis, hogy ott a sok ember kint vannak a sivatagban, ugye amikor pusztát olvasunk a Bibliában, akkor ott legtöbbször sivatagot vagy félsivatagot értsünk. Tehát kint vannak a sivatagban, sehol semmi, és hát valami tenni kéne nekik adni, mert ez a tömeg mind Jézust hallgatja. És így módon a tanítványok is, és Jézus is felelősséget éreznek az emberek iránt, hogy itt valamit csinálni kellene. Mind a két történet hasonló módon a Galileai tópartján játszódik, és az is nagyon hasonló mind a két történetben, hogy a tanítványok értetlenkednek. Hogy hát ezt hogyan fogjuk csinálni? Az első történetben az 5000 ember megvendégelése 2 fejezettel hamarabbi, mint a mai igénk. Talán mi menjünk el, és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik? Kérdezik Jézustól, mikor mondja nekik, hogy hát enni kéne nekik adni. 200 dénár, csak úgy el tudjuk helyezni, az nagyjából egy dénár, az nagyjából egy napi napszámnak az ára volt. Tehát egy napi munkabér. Tehát, hogy csak így az összeget el tudjuk helyezni. A mostani történetünkben, a 8. fejezetben pedig így teszik fel a kérdést, hogyan tudná bárki is ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában. Ez a mai 4000-es történetben így szerepel. Még az első alkalommal az 5000 megvendégelésének történetében még elnézzük. Elnézzük azt, hogy a tanítványok nem értik. Ott látják a hatalmas nagy tömeget. Zárójelben szintén megjegyzem, hogy ma 8 milliárd lakosa van a bolygónak. Akkoriban 300 millióra becsülik, ez testvérek között is egy 26-os szorzó. Tehát így kell elképzelni azt a tömeget. Nagyjából egy miskolcnyi. A mai mértékkel mérve egy miskolcnyi tömeget képzeljünk el, és hát nyilván értetlenkednek, hogy hogy adunk nekik enni. 200 napi munkabér kellene ide most azonnal, majdnem egy évnyi fizetés, hogy nekik tudjunk enni adni. Aztán Jézus enni ad az 5000 embernek, utána vízzel jár, tanít, meggyógyít egy csomó embert, visszakerülnek ugyanúgy a tónak a partjára, és ugyanez megismétlődik a 4000 fővel, ti adjatok nekik enni, és a tanítványok ugyanolyan értetlenek. Mégis mit gondoltak, hogyha az 5000-rel sikerült, a 4000-rel nem fog? És különben is, és talán ez még fontosabb kérdés, vajon miért ismétli meg ezt Jézus? Miért csinálja meg még egyszer? És miért érezték a szentírók is fontosnak azt, hogy lejegyezzék 2-szer, szinte, megint aláhúzom, szinte ugyanazt a történetet. Márk evangéliumának, amiből a mai szakaszunk van, központi szemlélete az a tanítványképzés. Arra fűzi fel a Szentíró az evangéliumot, hogy Jézus hogyan csinál a lehető legegyszerűbb emberekből halált megvető bátorsággal rendelkező és az egész világra az evangéliumot elvivő tanítványokat és hírvivőket. Tanítványképző evangélium, Márk evangéliuma. Szinte minden annak van alárendelve, hogy megmutassa az evangélium azt, hogy hogyan képzi Jézus a tanítványokat. Mert egy nagyon fontos tény az, hogy Jézus sosem az alkalmasokat hívja el, hanem akiket elhív, akiket csak akar, azokat teszi alkalmassá. Ez így volt akkor is, és így van ma is, a mi esetünkben is. Érdemes ezzel a szemüveggel olvasni Márk evangéliumát, és egy csomó minden tisztázódik benne különben. Szóval a tanítványképzés
az nagyon hasonló a gyerekneveléshez. Ugye az újszülöttnek minden vicc új, szokták mondani, a tanítványoknak is meg kellett tanulni valamit, amire nem voltak eddig képesek, vagy aminek eddig nem voltak birtokában, vagy amit eddig nem tudtak. Volt egy hiány, és azt utána megtanulták. Jézus megtanította nekik. Azáltal, hogy együtt éltek, együtt léteztek 3 éven keresztül. El tudom képzelni, hogy milyen rendkívüli módon fárasztó lehetett Jézus számára az, hogy újra és újra el kellett mondani a dolgokat. Újra és újra meg kellett csinálni a dolgokat, mert nem értették. Képzeljük el azt, kedves testvérek, hogy még egy csodát is megismételt Jézus azért, hogy az üzenet átmenjen. Mert a tanítványképzés valójában olyan, mint a gyermeknevelés, és itt most tök mindegy, hogy mennyi idős az illető. Félreértés ne essék, én nem akarom legyerekezni a tanítványokat, nem akarom őket infantilizálni, és még véletlenül sem akarom őket kárhoztatni, mi se lettünk volna jobbak, ebben egész biztos vagyok, nem, én se lettem volna jobb, ebben egészen biztos vagyok, ezt tudom így magamra mutogatva mondani, de gondoljuk végig, hogy mennyire súlyos az, hogy ő megismétel egy csodát azért, hogy átmenjen az üzenet. Átmenjen a tanítványoknak az üzenet. És most már csak az a kérdésünk van, maradt hátra, hogy mi ez az üzenet, amit Jézus oly nagyon át szeretett volna adni. Távol áll tőlem az, hogy ilyen akár matematikával, tudományos módon foglalkozzak a számokkal, de az is távol áll tőlem, hogy ilyen számmisztika jellegű dolgokkal foglalkozzak. Nem foglalkozom ilyesmivel, de azt azért alá kell húzni, hogy a Bibliában nagyon fontos jelentősége van a számoknak. Mert hogy legtöbbször nem csupán egy szám, nevek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, akármennyi 40, vagy bármi más, hanem ezek mögött mindig jelentések vannak. A számok mindig szimbólumok is. És hogyha megnézzük ezt a két történetet, az 5000 ember megvendégelésének történetét és a mai szakaszunkat, a 4000 ember megvendégelésének történetét, akkor az abban lévő számok valami egészen különleges dolgot rajzolnak ki a számunkra. Nem is igazából a számok, hanem inkább az amögött rejtőző üzenet. Ugye az 5000-es történetben 5 kenyér és 2 hal van. A 4000-es történetben 7 kenyér és a halak számát nem tudjuk. Tehát a Szentíró mind a két alkalommal lejegyzi a 7-es számot, hát ki így emlékezett ki, úgy ebből a szempontból tök mindegy. A lényeg a 7-es szám, ugyanis a 7-es szám a Bibliában mindig a teljességet jelenti. Gondoljunk csak a teremtés történetre. Az Isten a 7. napon megpihen, azt mondja, hogy minden jó, ez így szuper lesz, ahogyan én megteremtettem. Vagy gondoljunk arra a Jelenések könyvébe, ha már így keretbe foglaljuk a Bibliát, hogy egy Mózes és a Jelenések könyv az utolsó könyv, ott azt olvasok az Istenről, hogy az Istennek 7 lelke van. Ebben most ne bonyolódjunk bele, hogy ez mit jelent, de a lényeg az, hogy keretezi a 7-es szám az egész üzenetet, az egész Bibliát, a teljességet jelenti minden esetben. És gondoljunk csak abba bele, hogy mennyi kenyér marad a két történetben. Az 5000 ember megvendégelésének a történetében 12 kosár kenyér marad az 5-ből, tehát valójában több marad, mint amennyi eredetileg volt, és a második történetben pedig a 7 kenyérből 7 kosár marad. Mi ennek az üzenete? A tanítványok az első 5000-es történetben azon pánikoltak, hogy honnan lesz lóvé arra, hogy megetessük ezt a sok embert. És Jézus azt mondja, hogy itt van 12 kosár, mindannyiótoknak egy. Ne izguljatok már, én gondoskodom rólatok. Nem veszek el tőletek, nem elvenni akarok, hanem adni. És a második történetben pedig a 7 kenyérből 7 kosár marad, az is több, nyilván 7 darab kenyérből 7 kosár kenyér. Az pedig szintén a teljességet jelenti, én mindenről gondoskodom, üzeni Jézus. Egy szerető és gondoskodó, megváltó képe rajzolódik ki ebből a két történetből. Aki nem akar elvenni. Sokszor azt mondják az egyházról, hogy minden jót el akar venni az emberektől. Ez nem igaz. Mert az Isten és az Úr Jézus gondoskodni akar rólunk. Mégpedig úgy, ahogyan mi azt el sem tudjuk képzelni. Ez a két történet gyönyörű illusztrációja annak a Mátéi szakasznak, a hegyi beszédből, amikor Jézus azt mondja, hogy ne aggódjatok az életetekért. Mert én gondoskodni fogok. És azt hiszem, hogy ez nem csak a Bibliában illusztrálódik Krisztus gondoskodása, hanem a mi életünkben is. Hívő emberként biztos vagyok benne, hogy legalább 2-3 dolog eszünkbe jut mindig olyankor, amikor az Isten gondoskodásáról van szó, hogy hol mentett meg az Isten. Hol gondoskodott rólam, vagy hol adott nekem sokkal többet, mint amit elképzelhettem volna, úgy, ahogyan azt el se tudtam volna gondolni. Ugyanis mindannyiunk élete tele van ilyen csodákkal, ilyen Jézusi gondoskodó csodákkal. Nagy kérdés az, hogy észrevesszük-e őket. Én úgy gondolom, hogy tanítványnak lenni, ha már Márk evangéliuma, tanítványképzés evangéliuma, akkor tanítványnak lenni azt jelenti, hogy egyre jobb szemem van, már nem dioptria tekintetében, hanem lelki szempontból egyre jobb szemem van arra, hogy észrevegyem azt, ami már amúgy is ott van az életemben. Hogy észrevegyem az Úr Jézusnak a gondoskodását, hogy észrevegyem a 7 kosár kenyeret, vagy a 12 kosarat, vagy azt, hogy rajtam keresztül 5000 ember jól lakik, ezt most persze idézőjelbe tettem, hogy hogyan vagyok én az ő eszköze másoknak az életében. És az ő számára már én leszek a Krisztus kegyelmének a jele. És ez egy csodálatos láncolat, amely 2000 éve tart a tanítványok között. És a mind mélyebb kiteljesedésnek, Krisztus megismerésének és az egyre jobb szemnek maga Jézus a garanciája. Ezt nem nekünk kell kifejleszteni, ezt ő adja ajándékba, mégpedig önmagával. Azt mondja János evangéliumában, hogy én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Az ő gondoskodásának a legnagyobb jele pont az, hogy ő önmagát adta értünk, és ezáltal olyan táplálékhoz jutunk, ami nem csupán ebben az életben tud kalóriát adni a számunkra, a mindennapok terheit hordozván, hanem az örök életre elegendőt ad a számunkra. Ezért biztatok mindenkit a mai Isten tiszteleten az úrvacsorai közösségre, hiszen annak megélése az élet kenyerének előíze a Krisztussal való találkozásnak a lehetősége. Legyen ez így. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy közöttünk vagy. Hálásak vagyunk azért, hogy benned élet van, mégpedig örök élet. Így kérünk téged, hogy segíts bennünket észrevenni azokat a jó dolgokat, azokat az örömteli eseményeket, azokat a kegyelmi ajándékokat, amelyeket te elhelyeztél az életünkben. Add, hogy mind mélyebben megismerhessünk téged, és egyre jobban hálát tudjunk adni neked. Amen.